Volt egy nagyon nehéz szolgálatom a háború alatt. Sose kívánom lelkésztársaim egyikének se, hogy megérjék. A elesett újpesti katonák úgynevezett rózsaszín céduláját a tábori lelkészek kapták meg, és mindig a helybeli lelkipásztornak így a Újpesten nekem küldték meg, és nekem kellett szétvinni családoknak sok helyre, hogy meghalt a családfő, vagy az édesapa, vagy a gyermek. Egy ilyen alkalommal a Vécsei utcai otthonba számomra még ma is szívet szorító sikoltozás és ájulás is hát érthető. Történt, amikor el kellett mondanom a fiatal asszonynak, hogy a fiatal férje meghalt, és a kisgyerekek ott sírtak, az apa, anya ott zokogott. Szégyellem utólag is megmondani, hogy 15 perc után, egy rövid fohász után bizony iszkoltam el, mert azt hittem, hogy megszakad a szíve. Elmúlik 2 év, egyszer csak valaki vele sikít a telefonba, hogy tiszteletes úr, azonnal jöjjön hozzánk ide, és ez a család volt. Öreg biciklimre felültem, és bicikliztem a Vécsei utca sarkára, és ott beestem, és egy rongyos katona ruhába a halottnak hitt édesapa és gyermek ott állt, és mindenki őt ölelgette, csókolgatta, és egyet mondott csak, hogy higgyétek már, hogy élek. Nem az volt akkor a kérdés, testvérek, hogy hogyan. Ott volt, köztük. Hát aztán később elmondta, hogyan. De ott az volt a lényeg, hogy ott volt, közöttük. És egyfolytában azt mondta, hát élek, higgyétek el, hát megjötted, na, itt vagyok közöttetek. Testvérek, hát itt van közöttünk. Ő él. Na jó, de megfordítom a tételt, mert akkor igaz egy tétel, a fordítva is igaz. A matematikában is van ellenpróba. A logikában is van ellenpróba. Ha Jézus azért él, mert feltámadott, akkor hadd merjem megfordítani, hogy én onnan is tudom, hogy feltámadott, mert él. Jézus ma is él. 20-án a Calvin téri templomban az egyetemi hallgatók istentiszteletét tartottam. Teli templomban, még a karzatokon is ültek. Magyar egyetemi hallgató, mindenféle szakból. Számomra az volt a megrendítő, és ezért is vállaltam el a szolgálatot, mert arra kértek fel, hogy ugyanarról az igéről beszéljek, amiről 43 évvel azelőtt az egyik legutolsó egyetemi istentiszteleten hirdettem az igét, még be nem tiltotta a Rákosi rendszer az egyetemi istentiszteleteket. Ugyanarról az igéről, amiben 1948-ban a Calvin téren prédikáltam. És arra kértek, hogy ugyanarról most, 43 év után, megőszült feje, az unokák generációján. Nem kis megrendüléssel álltam meg, az első benyomásom az volt, hogy itt két generációnak azt mondták, hogy nincs Jézus, nem él, nem igaz, hazugság, nem is volt, mind butaság. És ott ül 43 év ámítása után egy új generáció, az unokáim generáció, akikbe meg akarták ölni Jézust, mint Pilátus, mint Kajafás, mint a főpapok, és nem tudták. Ott élt a Jézus, ahogy zengett az ének a zsoltár. Bizony élt Jézus. Föltámadt. Aki él, az föltámadt, testvére. Újra és újra föltámadt. Itt a testvéreim szívében is. Itt vannak fiatalok, akik nem tanultak hittant. Vannak fiatalok, akik közül valaki azt kérdezte a nagyapjától egy keresztelőt, ami előtt elment, hogy ki ez a mesztelen bácsi ezen a valami. Ezeknek egyszer csak föltámad az életükbe. Hát 2000 év óta öldöklik. 2000 év óta hazudnak, hogy nem él, hogy nem igaz, hogy nem is volt. És itt van a mi telli templomunk, a külváros külvárosának külvárosa peremén. És ott volt egy nagy Calvin téri teli templom, csupa egyetemi hallgatóval. És zengett a zsoltár. Hát, tessék csak azt mondani, hogy él, hát bizony, ennyire él. Nem lehet megölni. A japánok összefogdosták a misszionáriusokat a csendes-óceáni szigeteken, és kiderült egy hadi hajóról, egyenként lődösték őket bele a tengerbe, közöttük, ami drága Molnár Máriánkat is belegépuskázta. Egy japán keresztény katona volt a matrózok között. Később ő valahol elmondta, s tele lett a világ sajtó ezzel a hírrel, akkor valahogy kiszivárgott. Elmondta, hogy amikor egyenként végezték ki a misszionáriusokat, és zuhantak bele a tengerbe, mikor az egyikre ráfogta a golyószóróját, az egyik japán gúnyosan oda kiáltotta, hol van most a te Jézusod? Az mosolyogva azt mondta, itt áll mellettem, nem látod? És ez a keresztény japán, aki később ezt elmondta, azt mondta, én előbb azt hittem, hogy a torkolat tüzet látom. De egyszer csak az a torkolat tűz ment tovább a tengeren, mint egy fényes, ragyogó valami, ahova belezuhantak a gépuskázott misszionáriusok, mintha egy fénycsóva járt volna a tengeren. És még élek, én azt a fényességet, a tengeren járó fényességet el nem felejtem. Itt jár közöttünk fényes, itt jár közöttünk melegítve, világítva, erősítve, bátorítva, és jaj, de nagy szükség. Az élő Jézus Krisztus. Valaki azt mondhatná, hát azért sokan haltak meg már nagy eszmékért. Igaz. Éljen a szabadság. És utána legépustázták, vagy megölték őket. Sokan haltak meg nagy eszmékért, ilyenért és olyanért. De tessék mondani egy olyan eszmét, aki odaül valakinek az ágya mellé, aki a halála óráján vigasztalja, erősíti és bátorítja. Felejthetetlen lesz számomra az a művésznő, az a hívő, magas műveltségű művésznő, akinek ott ülhettem a halálos ágyán a férjek kérésére. Sose felejtem el, mikor beléptem a külön kis szobájába, már 3 napja volt csupán, később kiderült. Mikor beléptem, rám mosolygott, és annyit mondott, hogy 2 kérésem van, Endre. Az egyik az, hogy nagyon kérem, ne áltasson, tudom, hogy meg fogok halni. A másik kérésem az, hogy ne vigasztaljon, mert engem már a gazdám megvigasztott. Én pontosan tudom, hova megyek, és én itt nem vagyok egyedül ebbe a szobába, üljön le ide, és akkor az a legnagyobb döbbetembe azt kérdezte, maga hogy van? Tudnék, akkor volt az infarktus. Maga hogy van? És egész idő alatt engem kérdezgetett, 3 nap múlva meg. Testvérek, mondjanak egy eszmét, aki odaül valakinek az ágya mellé, mondjanak egy eszmét, aki valakit így tud megvigasztalni. Aki azt mondja, hogy nekem nem kell vigasztaló szó, mert én már vele megbeszéltem, és tudom, hova megyek. Befejezem, testvérek. Néhány nappal ezelőtt megcsörül a telefonom, és az egyik reggeli vagy esti lap szerkesztőségéből egy hölgy fölhív. Szóval kérem a tanárat, legyen szíves, most nekünk hirtelen néhány mondatban a húsvét lényegét összefoglalni. Majd jegyezzük. Hát jegyezte, vagy jegyezte, nem tudom. De én a napi azt az igét, amiről tulajdonképpen csak a végén szólok, de egyfolytában erről beszéltem. Ezt mondtam el neki. Pál apostol, ahogy summázza, összefoglalja a húsvét történetét, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Nincs többé halál. És hadd merjem mondani, hogy a pontos görög eredeti szöveg szerint, hogy hol a te fullánkod, ez így kellene fordítani, mert itt a centrum szó van, hol a te központi jelentőséged, az már nem lényeges. Nem a halál van már a központban, hanem az élet. És azt mondtam ennek az újságíró hölgynek, hogy kérem, a húsvét óta az élet van a központban, és nem a halál. Ha akarja tudni, ez a húsvét lényege. És kedves gyülekezet, ez a húsvét lényege. Mert mint pszichológus azt kell mondjam, hogy még nem találkoztam olyan neurotikus emberrel, akinek a neurózis a közepén, hadd merjem ezt a szót használni, ott ne guggolt volna a halál. A halál félelem szorong. De aki megismerte az élő Jézus Krisztust, annak az élete peremére került, peremére a halál. Hát nem tűnik el a halál, hát meg fogunk halni. De nem nyomaszt, nem rémiszt, nem teszi rá a fullánkját minden gondolatunkra, érzésünkre, mozdulatunkra. Valahol az életünk peremére kerül, és a közepébe. És ez az utolsó mondatom. A közepébe az élet, aki a Jézus Krisztus, az élő Krisztus, aki túlélt 2000 évet, a hazugság, az ámítás, pedig még most látjuk, 50 évet se bír ki. Csak az élet, csak az igazság, aki itt van, az ő kenyerében, borában, igéjében, Szent Lelke által. Amen.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.